Ászáv Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis hián elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohónisszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban.
Tegnapi nap arról volt szó, hogy Pál apostol, amikor azt mondja, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert azzal tartozom mindenkinek, akkor az evangéliumnak egyik oldalát sem szégyeli, sem az, hogy ő mennyire rá volt szorulva arra, hogy Isten őt megkeresse és megszólítsa, hogy mindenestől fogva Isten ellensége volt, és bűnökösök közül az első, sem azt, hogy Isten túláradó kegyelme őt megmosta, elfogadta, olyan sokra értékelte, ami elképzelhetetlen volt az ő számára. És hogy pont ez a kegyelem motiválja Pál apostolt, hogy áttörjön a szégyenen, hogy elmondja a rászorultságát is, és elmondja az, hogy mindez Isten kegyelme, nem én csinálom. Mint hogyha ezt mondaná a rómaiaknak is, hogy figyeljétek, amiről most itt beszélni fogok, ez nem én vagyok, ez nem én csinálom, ezt nem én adom nektek. Isten munkálkodik bennem is, és bennetek is. És a mai nap folytatjuk a római levelet a második résszel, és most nem a szégyenről fogok beszélni, hogy nem szégyellem, vagy nincs szégyen a Krisztus evangéliumához kapcsolódóan, hanem arról szeretnék beszélni, hogy nincsen különbség. A Zsoltárt azért kértem, hogy olvassuk fel, nem tudom, ezt észrevettük-e, mert a Zsoltár egy párhuzamot állít fel. Kiáll az egyik oldalon a Zsoltárba a bűnösök. Kik a bűnösök, akik nem foglalkoznak Istennel. Eszükbe se jut, hogy kicsoda Isten, vagy mit akar Isten. Nem ér. És a másik oldalon kik vannak? A Zsoltáros maga, azaz én, az Isten félő emberek, akik ártatlanságban mosuk a kezünket, és tisztán élünk. És mit fogalmaz meg a Zsoltáros ebben a Zsoltárnak az elejébe? A bűnösökkel kapcsolatban. Úgy kezdődik, hogy milyen jó az Isten Izraelhez és a tiszta szívűekhez, de az én lábam kis ilyen elcsúszott, mert úgy látom, úgy tapasztalom, úgy értékelem, hogy a bűnösöknek minden jól megy. Akik abszolút nem foglalkoznak Istennel, azok gazdagodnak, gyarapodnak, kövérednek. És mi a másik tapasztalat önmagával kapcsolatban? Legutolsó versben volt. De én hiába, értelmetlenül tartottam tisztán az utamat, mert hiába volt Isten félő dolgom. Értitek, a Zsoltáros onnan indít az alapállása, hogy Isten jó, az ő népéhez és a tiszta szívűekhez. És utána azt mondja, igen, de a lábam majdnem elcsúszott, mert az élettapasztalatom, mint hogyha ezt mondta volna, hogy nézd az istentelen embereknek milyen jó, és neked pedig hiába való Istent keresned, mert csak bajod van belőle. A háttere ennek a kísértésnek és ennek a Zsoltárnak az a szemüveg. Ugye többen is vannak itt szemüvegesek, én is. Ez a szemüveg, az irítség és az összehasonlítgatás egy torz szemüveg. Egy nagyon-nagyon torz szemüveg. Képzeljétek el, hogy amikor csináltak ilyen kutatásokat, hogy mitől érzik magukat az emberek boldognak, akkor az egyik alapvető kutatás arra jutott, hogy az emberek boldognak érzik magukat, hogyha azokhoz képest, akikhez mérik magukat, egy kicsivel jobb dolguk van. Tehát, ha mindenkinek trabantja van a lakótelepen, lennál a parkolóba, neked viszont Warburgod, akkor a legboldogabb ember vagy a lakótelepen. És mindenki a te Warburgodat csodálja, és te vagy valaki, és te sokra vitted az életbe, és szebb is vagy, és okosabb is, mint mindenki más. Mert neked Warburgod van. De hogy ez, ahogyan ilyen egyszerűen működött a szocializmus idején, ez ugyanígy működik napjainkban, hogyha ugyanolyan mindenben, mint a többiek, de valamiben egy kicsit jobb vagy, akkor te már boldog ember vagy. És ez működik. De ez az kell, hogy valahogy összehasonlítgassuk magunkat másokkal. Vannak olyan emberek is, akik direkt keresik a náluknál tragikusabb sorsú emberek társaságát, hogy hozzájuk képest jól érezzék magukat. Hát igen, azért néha, hogyha nagyon elvők keseredve, felhívom egy még rosszabb helyzetbe levő ismerősömet, beszélgetünk egy kicsit, és megnyugodva teszem le a telefont, nincs is akkora nagy baj, van, aki ennél sokkal rosszabb helyzetben van. Ez az összehasonlítgatás. És fordítva is az összehasonlítgatás működik, amikor összehasonlítanak minket, és mi vagyunk a negatív pólus. Akinek nem sikerült, akinek ez sem sikerült, aki ezt is elrontotta, aki azt is elhibázta, aki nem megfelelő, nem elfogadható. Tényleg rossz, amikor az ember baklövéséről emlékeznek rá, vagy ahhoz hasonlítják, hogy még mégis jobban csináltam, mint pont én. Ez összehasonlítgatás egy torz szemüveg. A gazdagokat torzan látja, az istentelen embereket torzan látja, úgy látja, hogy nekik minden jó. Ez reális. Van olyan ember, akinek minden jó? Abszolút nem reális. Olyan ember nincs. És magát meg úgy látja, hogy neki pedig minden hiába való és értelmetlen. Hát ez sem reális. Ez egy hamis szemüveg. Tehát amikor idejövünk, és azt gondoljuk, hogy na, hova pozícionáljuk magunkat itt a többiekhez képest? Hova pozícionáljuk magunkat a többiekhez képest, hogy nekünk még bizonyos emberekhez képest még elég tűrhető, vagy nekünk rosszabb, vagy ilyesmi, akkor ezt mondanom kell, hogy ez egy torz szemüveg. Torz szemüveg. Félreértjük akkor saját magunk helyzetét is, és Isten akaratát is. Az apostol ezért a rómaiaknak a következőt írja. A római levél harmadik részéből olvasom. Először is, aztán utána majd a másik részből is olvasok. Tehát a harmadik rész, 9. verstől olvasom. Róma 3:9. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen. Nincsen egyetlen egy sem. Nyitott síratorkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg van az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűségekkel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útján nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt levőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Pál apostol egészen nyilvánvalóan kimondja, hogy nincsen különbség. Nincsen különbség. Nem különbek Isten népének a tagjai azoknál, akik nem ismerik a törvényt. A második részben ezt mondja. Nincs mentséged, második rész elejétől olvasom, nincs mentséged, ítélkező ember, mert mikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a haragnapjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazán ítél. 12. verstől szeretném még felolvasni. Akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg az ítéletet. Amiről itt Pál apostol beszél, azzal annyira nehéz szembenézni, hogy nincs különbség Isten előtt, és annyira nehéz szembenézni, hogy elveszettek vagyunk, és mekkora a mi elveszettségünk, és az, hogy másokhoz hasonlítjuk magunkat, az mennyire súlyosbítja csak a helyzetet, hogy egyszerűen mi magunk hiába itt vagyunk, foghatjuk a reggelre, vagy bármire, nem tudunk ezzel szembenézni. Képzeljétek el, az a tapasztalatunk, hogy a gyülekezetben van egy hétfői imaóra. És az imaórában, mivel hogy eddig nem volt benne a bűnvallás, beletettük, hogy legyen egy rész a bűnvallás. És mi a gyakori tapasztalat a bűnvallás alatt? Behunjuk a szemünket, összekulcsoljuk a kezünket, leajtjuk a fejünket, és nem jut eszünkbe semmi. Tényleg, gondolkozunk, de semmi. Senkinek semmi. Hát próbálkozunk, hogy mit is szoktunk ilyenkor mondani. Régen voltak-e bűnök az életünkben, ilyesmi, és nem nagyon jut el. Tényleg, hosszú ideig csend van, alig tud valaki megszólalni. És gondolom, miért nem jut eszünkbe nem egy bűn se? Hát ennyire jók vagyunk mindannyian. Hát biztos, hogy ez a legkomolyabb hívő magjára az ima közösségre, tehát, hogy ha a gyülekezet más tagjai jönnének, egyből beindulna. De hát nincs semmi. És belegondoltam, hogy másokhoz hasonlítva magunkat, ugye érthető, hogy nincs semmi. De amikor Isten munkálkodik bennünk, elkezd munkálkodni a jelenlevőkbe, akkor képzeljétek el, annyi minden vagy, alig bírják abbahagyni az emberek az imádságot. És nagyon kemény dolgok jönnek ki. És nagyon kemény dolgokat kell az embereknek megvallani, amit maguktól nem tudnának. De hogy ebben van a gyógyulás, meg ebben van a felszabadulás. Gondoljátok el, ha valaki elmegy az orvoshoz, és megkérdezi az orvos, mi a panasz? Semmi. Nem kellene valami? Nekem semmi. És eljövünk az orvost, és azt hiszük, hogy minden rendben van. Pedig az orvos kész lett volna segíteni, csak mi letagadtunk mindent. Mivel ez így van, hogy ennyire nem hajlik a szívünk arra, hogy elismerjük a magunk nyomorúságát, és igazából segítségért kiáltsunk, és tényleg, amikor a bűnökről beszélünk, akkor vagy más jut eszünkbe, vagy ha a saját dolgainkkal foglalkozunk, akkor meg semmi. Fekete képernyő jön. Üres lap. Ezért nagyon különlegesen szükségünk van Isten munkájára és Isten kegyelmére, hogy megnyissa a szívünket, hogy szembe tudjunk nézni, hogy meglássuk, hogy mi az ő véleménye. Most ezért most tudom, hogy mert az alkalom közepe van már majdnem, de hogy most szeretnék ezért imádkozni. Uram Jézus, te látod, hogy én személy szerint is mennyire nehezen nézek szembe a saját bűneimnek a nyomorúságával. És legszívesebben felmenteném magamat, vagy másokhoz hasonlítanám magamat, vagy másokat vádolnék. És olyan nehezen tudom kimondani előtted, Uram, hogy szükségem van a te kegyelmedre, hogy elveszett vagyok nélküled, hogy a problémáim nem egy másik emberbe gyökereznek, vagy a helyzetbe, vagy a körülményekbe, hanem az én kemény szívem, istentelen magatartásom, az gyűjt haragot és ítéletet a saját fejemre. Úr Jézus, te látod, hogy mindannyian így vagyunk ezzel. A te szerető jelenlétedet mutasd meg az igéből és a te lelked által, hogy megmerjünk nyílni előtted, és felfakadjanak azok a betokosodott bugyrok, azok a régi fájdalmak, bűnök, amiket elnyomunk, elfojtunk, egész életünkbe igazolni igyekszünk, kompenzálni igyekszünk, elrejteni igyekszünk, attól, hogy eléd hozhassuk, hogy tényleg meggyógyuljunk, hogy a te érintésedből szabadulás, felfrissülés, igazi bűnvallás és igazi megbocsátás történjen meg nálunk. Urunk, csak te tudod ezt elvégezni bennünk. Nincs olyan emberi hatalom, amelyik ki tudna minket ragadni a bűn karmai közül. Köszönjük, Krisztusunk, erős megváltónk, hogy te magad ki tudsz ragadni, és ki tudsz szabadítani. Szóljál hozzánk, gyógyíts meg bennünket. Amen. Honnan lehet tudni azt, hogy nagyon elhatalmasodott rajtunk a másokhoz való hasonlítgatás, és alapvetően az egész hívő életünket úgy éljük, hogy van még olyan ember, akinél egy kicsit jobban csináljuk. Mik az árulkodó jelek, hogy ez így van? Az egyik árulkodó jel a törvény kiválogatása. Nagyon gyakori közösségekben is, hogy van néhány dolog Isten igében, ami elég jól megy. Ezért ezt nagyon hangsúlyozzuk. Az összes többi, ami nem megy, azokat kerüljük. Tabu téma. Viszont az, ami megy, ami tűrhető nálunk, az alapján ítélünk meg mindenki mást. Ha mondjuk a mi közösségünkben a dicsőítés és a hálás és örvendező szív működik, tényleg hálásak és örvendezők vagyunk, akkor bárki más közösségre gondolunk, azt mondjuk, hát itt nincs is öröm, hát ez milyen közösség, nem is ismerik Krisztust, hát hol van itt az öröm, sehol. Hála, hát nem volt hála itt sehol, hát akkor hát ez nem is ismerik Krisztust. És ez lesz a mércéje mindenek felett. Egészen olyan extrém dolgok is, hogy egy református közösségben hallottam egy ilyen történetet, hogy azt látták, hogy a fiatal lányoknak meg kell alázni magukat Isten előtt, és be kell kötni a fejüket. Jelt kell tenni a fejükre, hogy ők megalázzák magukat az angyalok előtt is, Isten előtt és mindenki előtt, és hogy nehogy felhúvalkodjanak és vezetői szerepre törekedjenek, akkor be kell kötni a fejüket. Így aztán, hát volt egy-kettő ember, aki bekötötte a fejét. Aztán azért szóltak azért a többi hívő testvérnek, hogy azért kérdezd meg az urat, hogy neked nem kellene valójában bekötni a fejedet. És hát az egyből szétszakadt a gyülekezet az igazán komoly nőkre, akik bekötötték a fejüket, és a nem annyira komolyakra, a keresőkre, akik tusakodtak ezzel, hogy bekössék a fejüket, vagy nem. De egyből látták azt is, hogy mennyi más gyülekezet van, ahol bizony ez a tanítás, ez nincs is jelen. Akik még sehol nem tartanak ugye a kegyelem megtapasztalásához. Testvérek, mennyire fontos dolog egy 1-től 100-ig terjedő skálán a hajbe fedése az új szövetség. Nem a legfontosabbak közé tartozik a tanítás, meg a gyakorlat, meg egyáltalán. És pont ezzel az egymáshoz hasonlítgatással, pont az, amiért ezt mutatja az új szövetség, a megalázás, hogy önmagunk megalázás, ez teljesen elveszett, hiszen aki bekötötte a fejét, az már is pozícióba került ahhoz képest, aki nem kötötte be, értitek? Tehát pont a, úgymond az alázat jele lett a büszkeség igazi jele. Ami tényleg már valami, amire nyugodtan felvághatunk. Mennyire kifordul dolog ez? Akkor valaki azt mondja, jó, de hát én bizonyos bűnöket nem követtem el. Hát én nem iszom. Nem iszom úgy, mint XY. És hogyha az a megdöbbent, hogyha elmentek a börtönbe, akkor mindenki tudja, hogy a börtön melyik részében vannak az igazán, igazán komoly bűncselekményére elítéltek, és ha oda megyünk abban a részben, még ők is tudják ezt tovább szűkíteni. Érdekes módon még a teológián is megvolt ez, hogy mindenki tudta, hogy ki az, aki nem hívő, és ki a nem hívők közül is, aki aztán tényleg istentelen ember, és konkrétan ki az az egy személy, aki tényleg bűnös. Hozzá képest mindannyian jók voltunk. Ő volt az, aki tényleg elrontotta, aki tényleg rosszul csinált, aki tényleg nem Isten szerint, mert tényleg részegen énekelte a utcán éjszaka a különböző kiferdített zsoltárokat és ilyesmi. Hát ez tényleg káromkodás, részegen, teológustól, utcán, nyilvános, ez tényleg rossz. Ehhez képest mindenki úgy érezte, aki nem ő volt, hanem ezt hallotta benne a kollégiumban. Hú, nem én vagyok. Vannak, akik nem csinálnak ilyen hülyeségeket. És akkor meg vagyunk nyugodva. És akkor oké, akkor rendben vagyunk. És annyira döbbenetes dolog, hogy amikor ebbe a helyzetbe vagyunk, nem csak ez a jellemző ránk, hogy néhány dologot kiragadunk Isten törvényéből, és azt állandóan hangsúlyozzuk, és az alapján azt mondjuk, hogy mi vagyunk valakik, hanem még más dolgok is vannak. De még erről a törvény használatáról hagy mondjak valamit. Egy rabbi helyettesített egy hittanórán, illetve egy osztályfőnöki órán a feleségét helyettesítette, és a gyerekekkel miről beszél a 10 parancsolatról, kérdezte a gyerekek, hisztek a 10 parancsolatba? Hiszünk, de nem mindegyikbe. Hát melyiket ismeritek? Hát összeszedtek 6-7 a gyerekek talán. Jó, felírta az összesen nekik, és akkor mondta, hogy na gyerekek, melyikbe hisztek? És a gyerekek kiválogattak tényleg vagy 5-öt a 10 parancsolatból, hogy ez jó. Azt mondta, jó van gyerekek, indokoljátok meg, hogy miért, gyerekek megindokolták, jó van, és akkor felírt egy másik ötöt, hogy ezekben meg én tudok hinni. Pont kihagytam a szem a ne őj, vagy valamelyik ilyet. Az összes gyerek, hát az nem lehet. Szerintem, ne haragudj, ha ti kihagyhattok, én is kihagyhatok. Igazából ugyanerről van szó. Nagyon felháborodunk, hogy a másik azt miért nem csinálja, amit mi csinálunk. De az, hogy mi csinálunk, istentelen dolgokat, azokat nem látjuk. Érzéketlenek vagyunk rá. Összehasonlítjuk magunkat a másikkal, és a tor szemüveg azt mutatja, hogy rendben vagyunk. Elfogadhatóak vagyunk, vagy amikor a gonosz kísért bennünket, akkor meg pont azt mutatja, hogy mi mindenkinél aljasabbak, gonoszabbak, menthetetlenebbek, semmire valóbbak vagyunk. Mind a kettő összehasonlításból ered, és teljesen hamis. Nem ez az igazi. Nem csak a törvény bizonyos dolgainak a túlhangsúlyozása mutatja meg azt, hogy mi másokhoz hasonlítjuk magunkat, és ezen a torszemüvegen keresztül nézzük magunkat, és nem tudjuk, hogy mi is a mi valódi állapotunk, hanem van még egy dolog, amit úgy fogalmazhatnék meg, hogy a másokról hallott rossz hír öröme. Tehát a másokról hallott rossz hír öröme. Mondjuk valaki elmondja Józsinak, hogy képzeld el, Bálintot láttam, egy közlekedési helyzetben, és csúnyán káromkodott, mert bevágtak elé. És akkor Józsi azt gondolja magába, Bálint ilyen, hát ismerjük. Én nem szoktam ilyet csinálni. Én előzékeny vagyok. Maximum egy imát mondok, ha kezdek ideges lenni, hogy Uram, könyörülj meg ezen a sofőrön. Nézd meg, mindjárt halálba rohan. De én nem káromkodok, nem leszek ideges minden. Jó vagyok. Annyira döbbenetes, hogy van, amikor az embernek a hívő barátjáról mondanak valami negatívat, hogy az milyen bűnt követett el, és egy nyilvánvaló bűnről van szó, és az ember magába szörnyűködik, jaj, mit csinált, és magába örül. Ő sem olyan tökéletes, ugye? Ő neki sem megy minden. Micsoda öröm ez számomra. Nem csak én küszködök bűnökkel, hanem még Cseri Kálmán képzeljétek. Egyszer, egy kisebb dologba. Ugye milyen megnyugtató? Még maga Cseri Kálmán is. Ez nagyon megmutatja, hogy magunkat másokhoz mérjük. Azt hiszük, hogy az ment meg bennünket, hogy van valaki, aki rosszabb, mint mi. Hogy az gyógyít meg bennünket, hogy más is küszködik hasonló dolgokkal. Ha még tovább megyek, akkor azt kell mondanom, hogy nem csak a törvény bizonyos elemeinek a kiemelése, ami alapján önigazultak lehetünk, vagy úgy érezzük, hogy velünk minden rendben van, nem csak, hogy a másokról hallott rossz hírek alapján magunkat így feldicsérhetjük, hanem még azt is tehetjük, hogy kiemeljük az életünkbe azokat a sikereket, pozitív dolgokat, amiket állandóan el kell mondanunk. Képzétek el, hogy Isten kegyelme odáig vezetett engem, hogy szembesített, hogy körülbelül bármilyen társaságban, ha szóhoz jutok, akkor mindig valamivel kezdek dicsekedni. Mindig valahogy úgy fordítom a beszélgetést, hogy valami olyasmit elmondjak, amitől az embereknek jobb véleménye lesz rólam. Persze ezt csak azért mondom, hogy Isten csodáiról beszámoljak, az értető nem. Tehát, hogy nem az van benne, hogy én magamat fel akarom emelni, de azért mégis, hogyha nem jutok szóhoz vagy valami, akkor zavar, mert nem tudom elmondani, hogy... És hogy állandóan dicsekszek, és képzétek el, nagy kegyesen arra gondoltam, hogy azt fogom kérni az Úrtól, hogy Uram, attól egy időre elfeledkezzek a jó cselekedeteimről, hogy ne állandóan eszembe jusson, hogy miket értem el az Úr dicsőségére. És tényleg az Úr ezt megadta, és tiszta depressziós lettem. Nem tudtam állandóan azon gondolkodni, hogy múltkor is hogyan is sikerült, az milyen jól sikerült. Ugye nem mindenki tudja azért azt, de hát Istennel azért megoldottuk ezt is, azt is, milyen jól sikerült az is. És értitek? Teljesen hamis. azzal igazolni magamat, hogy én miket csináltam. Képzeljétek el, amikor ott van Jézus előtt a juhok és a kecskék szétválasztása. Emlékszünk erre a történetre, erre a példára? Jobb keze felül állítja az egyiket, és bal keze felül a másikat. Mit mond, akit jobb keze felül állít? Gyertek és örököljétek az országot. Mert éhes volt a mennem adtatok, szomjúzta minnem adtatok, és is sorolja. És mit mondanak ezek az igazak? Mikor? Nem emlékeznek, nem? Azt várnánk, hogy tudom, persze uram, tudom, hát ott voltam, hát én adtam, nem? Ezt várnánk el válasznak, hogy uram, tudom, köszönöm, hogy számon tartod, én nekem ez mind fel van írva, ezt százszor elmondtam ezt a történeteket, amikre most te hivatkozol. Nem, úgy tűnik, hogy az igazak nem emlékeznek semmire. Mire emlékeznek? Valószínűleg csak arra, amikor ezt nem tették meg. És csodálkoznak, hogy egyáltalán volt olyan. Egyáltalán előfordulhatott, hogy valamit Istennel tettem. A másik csapat, akit elküld, azoknak mit mond? Igazságtannak tűnik először. Menjetek tőlem, mert nem tettétek ezt meg. És azok mit mondanak? Mikor nem tettük meg? Mire nem emlékeznek ezek az emberek? A bűneikre, a hibáikra. Miért nem emlékeznek? Nem tudjuk, hogy miért nem emlékeznek, de az biztos, hogy mintha emlékeznének mindenre, amit jól csináltak. Mert Jézus azt mondja, amikor egyszer nem tettétek meg. Valószínűleg 99%-ban megtették. Annyira kisarkított ez a példázat, hogy mindenkinek és minden időben fel kell ezen a példázaton akadnia. Mert ez abszolút bemutatja, hogy a mi saját önértékelésünk, szemüvegünk, önmeghatározásunk, hogy hova pozícionáljuk magunkat, másokhoz képest teljesen hamis. Csapdába visz bennünket. Tényleg mi történne veletek, hogyha azt kérnétek az Úrtól, hogy Uramat, hogy elfeledkezzek minden olyan dologról, amivel dicsekedni szoktam előtted, vagy mások előtt. Hogy ne maradjon nekem semmi, csak a Krisztus keresztje és az ő áldozata. Éreznétek a különbséget, hogy nincs egy olyan kedvenc gondolatotok, hogy múltkor is milyen jól csináltam ezt, vagy hát igen, más nem így csinálta volna, nem adta volna vissza, nem segített volna, nem vette volna észre, nem törődött volna, nem imádkozott volna, nem kelt volna fel korán, nem mondott volna le erről vagy arról. Szóval ez elveszne. Nem volna ez szerintem könnyű, vagy egyszerű dolog. El kell, hogy mondjam, hogy amiről most beszélek, ez olyan, hogy erről lelkészek sose beszélnek egymás között. Én soha nem hallottam, hogy erről valaki nekem beszélt volna így. Mert benne vagyunk abban, amit a farizeusok csinálnak. Emlékeztek, mint van nekik Jézus? Hogyan hihettétek ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, és azt a dicsőséget, ami Istentől van, nem keresitek? Mint ha Jézus kibonta volna azt a titkos játszmát, ami megy. Az egyházba alakítsunk is közösségeket. Én elfogadom Szabit. Ő jól csinálja. Cserébe Szabi elfogad engem, hogy én is jól csinálom. Azért néha azért megpirongatom Szabit, hogy ne bízza el magát, és ő is engem, hogy én se bízom, de alapvetően mi ketten tudjuk, hogy mi vagyunk azok, akik tényleg jól csináljuk. Mert még meg is pirongatjuk egymást. Teljesen hamis. Teljesen hamis ez a hozzáállás. Egy emberi igazság és önigazulás, amikor máshoz hasonlítom magamat, és másnak a visszajelzése alapján én is adok neki valamit, ő is ad, és akkor mindenki rendben van. Valaki így fogalmazta meg, hogy nagyon könnyen kialakul a gyülekezetek és a lelki vezetők között egy olyan titkos összeesküvés, hogy a gyülekezet mindent megad, amit a lelkész kér, fizetést, elismerést, anyagiakat, a lelkész pedig szeretetteljesen, kedvesen, és a nyomorúságaikat ne annyira feltáróan beszéljen, foglalkozzon velük. Gyöngéden terelgesse őket. Csak testvérek, hova megyünk akkor, nem? Akkor pont az élő Isten valósága hiányzik, az ő szentsége, aki emésztő tűz, és aki egészen más, mint mi vagyunk. Akkor mi eljátsszuk a mi kis játszmáinkat, feldicsérjük egymást, igazoljuk egymást, összehasonlítgatjuk egymást, ez nem Isten munkája. Nagyon érdekes, amit itt mond Pál apostol, hogy mégis a saját ítéleteinkben, amikor mi másokat megítélünk, akkor olyan, mintha mégiscsak tudnánk, hogy minek hogy kellene működnie. Francis Schaeffer mondja azt, hogy ha Isten félretenné az ő tökéletes törvényét, és mindannyiunkat a saját ítéleteink alapján ítélne meg, mondjuk úgy ő még ezt így fogalmazza, hogy egy magnót a nyakunkba akasztanának gyerekkorunkba, és akárhányszor valakit megítélünk, hogy ezt nem így kell, Isten nem így akarja, ezt ne így csináld, ne úgy csináld, ezeket mind rögzítené ez a felvevő, és életünk végén saját ítéleteink alapján minket ítélnének meg. Akkor hova jutnánk? Döbbenetes, de valószínűleg egyikünk sem állna meg a saját ítéletének a mércéjén. Nem tudnánk azt se teljesíteni, ahogyan mi megítéltünk másokat. Akkor is elbuknánk. Ha nem is Isten tökéletes mércéje, hanem csak az összehasonlítgatás, de nem olyan értelemben, ahogyan szoktuk csinálni. Még el kell mondanom még egy dolgot. Ez egy nagyon fájdalmas dolog. Isten általános kegyelmének eszköze a feledékenység, egy idő után elfelejtjük a dolgokat. Azonban képzétek el, a gonosz nem felejt, a vádló nem felejt, és a bíróság ügyek is úgy vannak, hogyha valakit mondjuk 20 évvel az emberölés után ítélnek el, attól még az ugyanolyan valódi történet. Tehát hiába lehet, hogy ő már nem is úgy emlékszik, nem is úgy volt, attól még ugye ott vannak a bizonyítékok, és 20 év után, sőt 50, sőt 60 év után is elő lehet venni, és ott vannak a tények, hogy mit csinált, és az alapján elítélhetik. A legkellemetlenebb élményeim egyike, amikor valaki jön, és előhoz egy mondjuk 7-8 évvel ezelőtti bűnt, amit én csináltam. Amit már azóta megbántam, már nem csinálom azt. Igaz, ez 7-8 évvel ezelőtt nagyon jellemző volt rám. És annak a másik embernek ez nagyon-nagyon sok fájdalmat okozott. És szembesít ezzel. Krisztus ez már megbocsátotta, tehát meg kell védeni magamat. Miért kell megvédeni? Mert nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy igen, amit én elfelejtettem, amire nem gondolok, amire azt gondolom, hogy most már jobb vagyok, hogy akkor az nem számít. Ugye így sokkal jobbnak lehet látni magamat. Hogy a múltamból csak azokra a dolgokra kell emlékeznem, amik szépek, amik jók. Vagy inkább hagyjuk az egész múltat. És nem kell elővenni azokat, amiket rosszul csináltam. Képzeljétek el, nagyon sokszor Isten előhoz a múltból dolgokat. Nem csak így, hogy valaki előhozza, amint nem kívánatos, hanem úgy is, hogy eszembe juttat, hogy kivel hogy beszéltem, mit mondtam, milyen érzéketlen voltam, mennyire önző voltam. Mennyire istentelenül bántam. És akkor ezt nem vettem észre. Azt hittem, hogy ez helyes. Azt hittem, hogy ez Isten szerint való. Akkor ez volt legjobb tudásom szerint az eljárásom. És már elfelejtettem, de egy adott helyzetben Isten valamiről eszembe juttatja. Fel lehetne sorolni, hogy hányfajta bűn van. Vannak ifjúkori bűnök, középkorú bűnök, idősebbkori bűnök. Vannak titkos bűnök, egészen nyilvánvaló bűnök. Vannak akarattal elkövetett bűnök, és vannak, amiket egyszerűen csak úgy elkövetünk, olyan természetesen. Egyáltalán nem kell rászánni magunkat, hogy azt csináljuk, hanem az jön magától. Vannak dolgok, amire odaszánjuk magunkat, és istentelen, és helytelen, és nem az Úr akarata szerint való. Rendkívül sokfajta bűn van. De el kell, hogy mondjam nektek, hogy a megváltó, nem azért foglalkozik a bűnökkel, hogy megszégyenítsen. Nem azért foglalkozik vele, és nem azért engedi, hogy előhozzunk akár egy régi dolgot, hogy eszünkbe juttassa valaki, vagy valaki vádoljon ezzel, mert ő maga haragszik ránk, és vádolni akar. Azt mondja az apostol, amikor ezt leírja, hogy nincs különbség, mindannyian vétkeztek, és mindannyiankat ingyen igazítja meg Isten. Azt mondja, akkor hova lett a dicsekedés? Akkor mivel vagy külön, mint más, ha neked ez van? Értitek? Nem lehet úgy alázatosnak lenni, hogy egyébként mindig a másikhoz hasonlítjuk magunkat. Úgy nagyon alázatos az ember, ha látja, hogy miből mentette meg őt Isten. És érdekes módon Isten különös kegyelme minden bűnöd és minden nyomorúságodat, amit Krisztus feltisztíthatott, egy érzékenységé, egy nyitottsággá teheti benned azok felé, akik ugyanabban a bűnben vannak, azzal küzdenek, abba szenvednek. Ha te benne voltál abba, és Krisztus kihozott, akkor te tudsz azok felé szolgálni, akik hasonlóan küzdködnek. Sok ember, aki bizonyos dolgokban nem volt benne, vagy nem látta, hogy mennyire érintett, az annyira érzéketlen szívű, nem tudja, hogy az hogy van, mert nem volt benne. Aki nagyon komolyan dohányzott, vagy dohányzik, annak egészen más egy dohányossal beszélgetni, hogy ez mit jelent, mint egy olyannak, akinek ez soha nem volt problémája. Egészen másképpen áll hozzá, vagy ugyanígy az ital, vagy ugyanígy a dicsekvés, vagy ugyanígy, hogy másokról valami rosszat mondjunk, vagy ugyanígy az ilyen játszmázás, hogy kit, hogyan, kivel fogunk összeúszítani, megbarátkoztatni, meg mindent. Tehát, ha valaki valamilyen megkötözöttségben van, akkor nagyon nehéz neki ezt letenni, nagyon nehéz ebből kitörni, és amikor látja, hogy mennyire lehetetlen, és megtapasztalja Isten kiemelő, megszabadító kegyelmét, akkor amikor látja, hogy más ezzel küszködik, akkor nem fogja azt mondani, hogy hagyj már abba. Hát tudja, hogy ez nem így megy. Nem fogja azt mondani, figyelj, akkor na, most megmondom neked, 3 lépés. 1, 2, 3, így kell leszámolni vele. Nem, mert tudja, hogy ő hány lépést is próbált végig, és egyik sem használt. Valaki használta ezt a hasonlatot, hogy a bűn sokszor olyan, mint egy farkas ember. Ezt még nem hallottátok, gondolom. Hogy nem minden fegyver lövi le, nem? Lövünk rá ilyen golyóval, olyan golyóval, ezzel támad, de ha nincs, nem jövünk rá, hogy az ezüst golyó végzi ki, akkor sosem végzünk vele. Tehát körülbelül ez van, hogy egyedül a Krisztus kegyelme az, ami a bűnökkel tud végezni. És mi lövünk mindennel. És mást is bátorítjuk, hogy menjék kaszával, kapával, karddal, mindenfélével rá, és nem öli meg. Nem. Kicsit kibújik, kikerüli. Taktikát vált, de nem. Csak a Krisztus kegyelme hozza a változást. Amikor igazán felismerésre jutunk bizonyos dolgokban, amit csinálunk, Isten kegyelméből, akkor felragyog számunkra Krisztus megmentő kegyelme, és akkor nincs szükségünk a dicsekvésre. Amint visszatérek ahhoz a példához, amikor mondtam, hogy imádkoztam azért, hogy a jó dolgaim ne jussanak eszembe, és ne állandóan azon gondolkozzak, és ne állandóan arról beszéljek másoknak, hogy én mit értem el. És képzeljétek el, hogy sokkal jobb arra gondolni, hogy mit tett értem Isten, és mit cselekszik Isten körülöttem. Sokkal, de sokkal gyönyörűségesebb. És ameddig én azzal voltam elfoglalva, hogy én mit csináltam, és én mit cselekedtem, és én miket értem el, addig pont ezt nem láttam. És olyan nagy kegyelme Istennek, amikor nyitogatja a szememet, hogy lássam az ő munkáját. Most nem olyan régen voltam Erdélyben egy férfi héten, és egy tök jó programot vittem, tényleg. Tehát arra gondoltam, hogy az egész héten a férfi alázatról és a hatalom gyakorlásról fogunk beszélni a családba, a munkahelyen, és egy jó bibliai történet az Ószövetségből, Dávid után hogyan veszi át a trón Salamon, és Adonija hogyan lázad fel, és milyen politikai és hatalmi játszmák vannak itt, és Isten akaratát hogyan akarják az emberek megvalósítani, vagy éppen kijátszani, és így felkészültem ezzel, és gondoltam, nem lesz semmi gond, nagyon jó a téma, nagyon jó, és oda mentem. Megkérdeztem az embereket, hogy ki honnan jön. És olyan történeteket mondtak az emberek, egyből láttam, hogy ez a téma, ez így kb. Semmit nem fog használni az embereknek. De minden, amit készültem, ez erőtelen ezekhez a problémákhoz képest, amivel itt vannak az emberek. Teljesen, ahogy meghallgattam történeteket, láttam, hogy hát ez nincs nálam semmi olyan fegyver, vagy semmi olyan gyógyszer, amivel ezeket a problémákat lehetne kezelni. Az ember kimegy, nála van egy homokozólapát, meg egy olyan kis műanyag gerebé, és azt gondolja, hogy építünk egy komoly homokvárat. És odaérkezik, és ott van egy homokbánya, és mondják, hogy na, ezt kellene feltölteni. Ugye? Egyből látszik, hogy nem egy kis odaszánás kell. Tehát valaki azt javasolná, kicsit oda kell szánni magad. Jó, tűrt fel az ingedúját, akkor menni fog. Szóval ezek nem. Tehát ez abszolút nem ilyen téma. Hát ugyanígy van a bűnökkel kapcsolatban. Nem úgy van, hogy egy kicsit meg kell erőltetni magadat. Kell egy jó tanács, vagy kell egy jó társaság, vagy kell elolvasnod egy jó könyvet, vagy meg kell hallgatnod XY-nak a nem tudom én miről szóló tanítását, és akkor minden rendben lesz. Akkor, amikor te magad is rádöbbensz, hogy mikkel kell megküzdened, mik azok a gonoszok, amíg a te szívedet uralják, és meg akarják folytani a Krisztusba való hitedet, és ebből a kétségbeesésben rájössz, hogy te semmivel nem vagy külön senkinél, ugyanúgy az életedért küzdesz, és nem tudod magadat megtartani. De megtapasztalod, hogy Krisztus küzdött a te életedért, meghalt, és ő meg tud tartani téged. És ingyen kegyelemből tart meg téged, akkor egy idő után az embereknek nem olcsó vigasztalást akarsz adni, hogy ó, nem lesz semmi baj. Így tovább. Fel a fejjel. Nem kell annyira elkeseredni. Volt már rosszabb is. Meg ezeket a dolgokat. Hanem akkor te is tudod, hogy igen, lehet, hogy a másik kis kétségbejtő helyzetben van, és az életért küzd, és csak Krisztus tud segíteni neki. Az önigazságot úgy is lehet elérni, ahogy az egyiket mondtam, hogy a törvényt használjuk fel, Isten jó törvényét, hogy magunkat másokhoz hasonlítjuk. És a mi kultúránkban nagyon gyakori, egy másik módszert alkalmazunk. Azt mondjuk, hogy majd mi megmondjuk, hogy mi lesz itt a törvény. Hogy azt mondjuk, hogy majd mi eldöntjük, ami nekünk jó, ami nekünk működik, ami nekünk örömöt ad, ami nekünk elfogadható, ami nekünk természetesen jön, ami minket nem zavar, amit mi fel tudunk dolgozni, az mehet. És ilyen értelemben saját magunk állítunk fel egy teljesen más vonatkozási rendszert, mint amit Isten igéje felállít, és teljesen becsapjuk magunkat ezzel. A törvény ismerete nélkül a saját szabályaink szerint játszunk, és ezért nem is veszük észre, hogy egyáltalán mit csinálunk. Nem tudom, ki az, aki a Calvin és Huba képregényt olvassa. Ez egy kisfiú és egy tigris, egy plüss tigris. Calvin and Hobbes az angol, és Kázmér és Huba a magyar. Azt hiszem, Metro újság hátuljában mindig van egy sor. Igen, na... Ebben van a híres Kázmér labdajáték, amit nem tudom, ismeritek-e. Az a lényeg, hogy bárki bármikor egy új szabályt bekiabálhat, és onnantól az érvényes. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy egy kicsit sok ember Istennel kapcsolatban is ilyen Kázmér és Huba labdát, vagy Kázmér labdát játszik. Mindig az aktuális élethelyzetemben hozok egy új szabályt, és innentől ez érvényes. Uram, mostantól az lesz az érvényes, hogy rendben van ez így, ahogy most ezt csinálom. Mostantól az lesz az érvényes, hogy most megint egészen másképpen kezdek élni, mert most már az lesz az érvényes, és így tovább. És azt gondoljuk, hogy ha ezeket a szabályokat mindig megváltoztatgatjuk, akkor végül is mindig szabályszerűen játszunk. Akkor mindig rendben vagyunk, és mindig elfogadhatóak vagyunk Istennel kapcsolatban. Azonban olyan érdekes, hogy Isten előtt nincsen személyi válogatás. Egészen tudja azt, hogy mit csinálunk, de nem csak az, hanem azt is, hogy miért. Visszatérek a Biblia órára, az ima órára. Ugye mondtam, hogy a bűnvallásnál nem szokott lenni senkinek gondolata. Lehet, ugye én vagyok a lelkész, akkor én nekem kötelességem az embereket segíteni, és egy mintabűnvalló imádságot imádkozni, ugye? Tehát akkor én először gondolok, és akkor... gondolom, hogy az embereknek körülbelül milyen bűneik is lehetnek, amit így meg kéne vallani, és ez hogyan is néz ki, és én azt elimádkozom, és akkor ők is tudják, és ők is... Érzitek, hogy ez micsoda? Meg tudja valaki fogalmazni, ez micsoda? Hogy? Igen, ez is jó kifejezés. Nyugodtan használjunk csúnyább szavakat. Képmutatás, manipuláció... visszaélés az imádsággal, Istennek szóló imádságot embereknek mondani. Tehát ez a nagyon okos lelkészi dolog, amit kitalálta, ez nagyon komoly bűn Isten előtt. Az imádság egy szent dolog. Ha az imádságot mások manipulációjára akarjuk felhasználni, vagy másoknak akarunk benne példát mutatni, vagy másokkal akarunk versenyezni benne, akkor az egész istentelen és nagyon-nagyon komolyan elfogadhatatlan Isten előtt. És azt hittem, kérdétek el, hogy ez jó. És hogy én mennyire előjárok, még meg is mutatom az embereknek, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hát így vannak az igazságaink. amiről azt gondoljuk, hogy ez most nagyon remek, vagy nagyon jó, vagy nagyon helyes, az pont lehet, hogy Istennek egyáltalán nem tetszik. Nem tudom, hogy hány ember van itt közöttetek, aki szolgál valamilyen módon, gyülekezetbe vagy önkéntesként, azok jelentkeznének, akik szolgálnak, akár havonta egyszer, vagy heti rendszerességgel. Jó, köszönöm szépen. A szolgálatról is kell beszélnem, mert nagyon nehéz dolog. Ezt akik ismernek, azok tudják, hogy előfordul, hogy feleségem akar valamit mondani, és ellököm, és azt mondom, hogy most hagyjál békén, mert a szeretetről készülök egy prédikáció. És ne akadályozz a szent szolgálatban, mert nagyon nagy baj lesz. És ugyanígy van a szolgálatban, hogy a szolgálatban egy csomó ember benne áll, és azt gondolja, hogy Istennek tetszik, amit ő csinál, hiszen ő az, aki ezt vezeti, meg azt vezeti. Higgyétek el, hogy a szolgálat senkit nem tesz igazzá Isten előtt. Egyetlen szolgálat sem töröl el egyetlen bűnt sem, és nem tesz jóvá egyetlen szolgálat sem, vagy áldozat sem, egyetlen egy elkövetett hibát, vagy bűnt sem. Sőt, nagyon sokszor a szolgálat önmagunkért való szolgálat lehet, öndicsőítő, ami Istennek kimondottan zavaró. Az a dicsőítő szolgálat, amikor én magam dicsőségét akarom építeni, emberek tetszését akarom, vagy jó indulatát learatni. És azt mondja erre Jézus, hogyha megkapod az emberektől a dicséretet, el is vetted jutalmadat. Ha ezért csinálod, tessék, megkapod. De ennyi, ebből ne vegyél le egy olyan következő, és az Úr is nagyon hálás lehet nekem. Az embereknek való szolgálat csapdába is ejt ráadásul, mert például az embereknek való szolgálatra mi a jellemző? Egyfelől mindig retteg az ember, hogy tud-e teljesíteni, vagy nem, mert az emberek nem kegyelmesek, hanem kegyetlenek. Isten kegyelmes, az emberek kegyetlenek. Egyből észreveszik, ha valami baj van, egyből megfogalmazzák a kritikát, egyből megfogalmazzák az ide, baromira vigyázni kell, nem, szolgáló testvérek? Tehát amikor a szolgálatunk tele van félelemmel, akkor már ez egy jelzés lehet, hogy nem feltétlenül Istennek, hanem embereknek szolgálunk. Aztán a másik, hogy a szolgálatunkba összehasonlítjuk másokkal magunkat, és azt mondjuk, én ezt sokkal jobban csinálom, sokkal jobb vagyok, na végre, most én szolgálok, na most én megmutatom, ilyesmi. Ez megint nem az Úrnak való szolgálat, hanem az önmagunk dicsőségének. Egyszer képzeljétek el, valóban megírtak igehirdetésre, és akkor mentem fel a szószékre, és az volt bennem, hogy na ez az, végre én jövök, végre a gyülekezetbe lesz egy jó evangélium igehirdetés. És tényleg Isten szent lelke egyből a szívemhez szólt, hogy mondja, tényleg ezt gondolom? És hogy most tényleg ezt gondolom, és egyből meg kellett találni magamat, mert ez nagyon istentelen. Nagyon istentelen. Nem Istennek szolgálok akkor, hogyha ezzel a szívvel szolgálok, hanem magamnak, a magam dicsőségének. Még a szolgálatról azt szeretném mondani, hogy sokszor azok, akik szolgálnak, azok úgy érzik, hogy ők közelebb vannak Istenhez, meg ők azok, akik tényleg csinálják meg, akiken múlik. És ez is egy hamis érzést ad az emberbe, mert egy fontosság érzetet ad, és végül is az emberek a szolgálat előtt sokkal inkább imádkoznak. De miért is imádkoznak? Hát azért, hogy sikeres legyen a szolgálat, nehogy kudarcot vonjanak, nem? Akkor, bocsánat, de akkor nem az van, hogy az imádságban Isten fel akarjuk használni a saját egónk építésére? Hát sajnos sokszor ez van. Az igehirdetés annyira megviselt engem, hogy láttam, hogyha nem sikerül a prédikáció a gyülekezetből, nyilvánvalóan sorok szinten hiányoznak emberek a következő vasárnap, hogy azt találtam ki, hogy szombaton, Mártit akkor, akinek udvaroltam, szombaton este direkt külön bemegyünk a templomba, a karzatra, és ott fogunk imádkozni. És ez egy kicsit megnyugtató volt, de hát sajnos még mindig elég sok elfusserált prédikáció volt, és egyre inkább fogytak az emberek. Úgyhogy behívtam vasárnap reggel 8-ra presbitereket, hogy imádkozzunk az Isten tiszteletén. Ugye azért már csak komoly hívő lelkész vagyok, nem? Hogy meg? Külön szombaton egy imádság az Isten tiszteletén, még vasárnap 8 órakor már imádkozunk. Tényleg mindenkitől csak elismerést kaphatok ezért. És Isten rávezetett, hogy hát végül is én azért imádkozom, hogy én nehogy kudarcot valljak. Végül is ez mind rólam szól. ez értem van, ez miattam kell bejönni a presbitereknek, miattam kell Mártinak bejönni. Hát itt ez szolgálatnak, meg imádságnak hívjuk, de végül is ez egy egóépítés. Egy egómasszázs. És aztán rájöttem, hogy a vasárnap nem az én igehirdetésem ünnepe, hanem a Krisztus feltámadásáé. Ugye mekkora különbség? Hogy a szolgálat az nem a te ünneped, amikor te megmutatod, hogy mit tudsz, hanem a szolgálat az a te lehetőséged, hogy lássad, hogy Isten mit munkálkodik, és te is ott legyél a csapatban. Ezért beszélek ennyit a szolgálatról, mert ezek mind-mind-mind valóságos kísértések mindenki számára, aki szolgálatban van. Aztán nagyon nehéz az, amikor valaki a szolgálatban van, és ez a szolgálat az lesz ő. És ha elveszik tőle a szolgálatot, akkor összeomlik az élete. Ha nem folytathatod, ha nem tudom én mit, akkor mindennek vége. Akkor te senki vagy. Ha te nem lehetsz többé a nem tudom én melyik csoportnak a vezetője, ha nem te leszel a megmondó ember, vagy az ez, vagy az, vagy az öt szervezőből az egyik, akkor mindennek vége. És azt gondolnánk, hogy hát igen, hát azért ez csak nem bűn, hogy valaki ennyire ragaszkodik. Képzeljétek el, hogy egy barátomnak így éppen az egyházi státusza így megváltozott, vagy felfüggesztése került, vagy úgy tűnt, hogy egy darabig nem lesz annak ellen, hogy lelkészi szolgálatba. És akkor emlékszem, hogy beszélgettünk erről, és jöttem haza az autóba, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha megvonnák tőlem a palástot. Nem lehetnék többé lelkész. Az így hogyan hatna rám? Már is kezdtem sírni. Jött a könny a szememből, hogy akkor mi lenne velem, hogyha nem lennék lelkész. Ez testvéreket, én Isten előtt nem lelkész vagyok, hanem egy elveszett és megtalált báránykája Istennek. Isten gyermeke vagyok, nem lelkész. Te nem szolgáló testvér vagy Isten előtt elsősorban, hanem az ő szeretett lánya és fia vagy, aki Krisztus az életét adta. Ezt nem fogja felülmúlni az, hogy te még a dicsőítésbe is részt veszel, vagy te az imáközösségbe vagy te vagy az egyik szervező, vagy te kinek mondtad el az evangéliumot, ezt nem múlja felül, sőt. Minden szolgálata ebből a valóságból táplálkozik, hogy te tudod, hogy ki vagy Krisztus által Istennek. Akkor hálából tudsz szolgálni. Akkor nem fogsz kiégni a szolgálatba, mert Isten kegyelmes és megóv ettől. Az emberek kegyetlenek és kihasználnak végtelenségig. És ha neked meg kell felelni az embereknek, akkor te nem tudsz ennek ellenállni. Akkor le fogják szívni az erődet, képességedet. Döbbenetes, nem? A törvény kicsavarva. Az emberi szabadság rossz értelembe felhasználva. A szolgálat és az Istentől kapott szent dolgoknak a kicsavarása. Még egy dologról kell itt beszélnem, ami talán nálatok nem annyira tapasztalat, vagy jellemző, de mi van, hogyha valakinek Isten valami különleges képességet ad? Valami karizmát, vagy valamit, amivel különösen is tud másokat építeni. Akár a gyógyításba, akár abból, hogy meglát dolgokat, amit egyébként magától nem látna meg, vagy az emberi bölcsesség által nem láthatna meg. Mi történik akkor? Képzeljétek el, nagyon sok ember, akinek ilyen képessége van, egyfajta sztárrá válik. És egyből mindenki ismeri, hogy na ez az az ember, akinek ez a képessége van. És mi történik? Ez az ember sokkal inkább azonosul az ő képességével. És a többiek is az ő képességével azonosítják, és nem a Krisztus, aki a főszerepet viszi az életébe. Nem a Krisztus az, akiből az ő önazonossága táplálkozik, hanem az ő képességéből, az ő teljesítményéből. Senki nem fog megigazulni Isten előtt sem a képességéből, sem a törvényből, sem a teljesítményéből. A mennyországba egy kapu vezet, a Krisztus. Rajta keresztül megyünk be úgy, hogy semmit nem viszünk. Nincs különbség. Hiába vagytok esetleg egymásnál jobbak, nálam jobbak, ez nem használ. Mindannyian elveszettek vagyunk. És ameddig ezt be nem ismerjük, és nem adjuk oda Istennek, hogy nagyon nagy baj van velem, Sokkal nagyobb a problémám, mint amit kezelni tudnék, vagy amire pusztán tanács kellene, vagy egy jó könyv. Krisztus aktív beavatkozására van szükség az életemben, addig sokszor a saját játékaimat játszom, vagy játszok, és nincs meg a gyógyulás, nincs meg az előrelépés, nincs meg a felüdülés. Mert Istennek ez a célja, azért rekesz mindenkit engedetlenség alá, hogy mindeneken könyörüljön. Hadd fejezzem be ezzel. Mi történne, hogyha, most ezt nem hoztam be sajnos három csokit, pedig jó lett volna, hogyha itt lenne három csoki nálam, és azt mondanám, három csoki, amit ajándékba akarok adni. Az első ajándékcsokit annak adom, akit bemutat egy fejenállás szabadon itt a terem közepén. Nem tudom ki az, aki tudna itt a terem közepén egy fejenállást bemutatni, így van, kijönnél, fejenállnál itt, és átadnék neked egy ajándékcsokit. Ajándék volt ez? Nem, miért nem volt ez ajándék? Azt mondtam, hogy ajándékcsoki, akkor miért nem ajándék? Így van, teljesítményt vártam el érte cserébe, egy teljesítményt. És a teljesítményre válaszul adtam, hiába ajándéknak hívtam, teljesítmény volt mögötte. Jó, van még egy második ajándékcsoki, ezt Áginak adom, azért, mert hogy annyit segített a hét szervezésébe. Ez tényleg ajándékcsoki, azért kapja, mert annyit segített. Ez ajándékcsoki, tényleg? Nem, miért? De most nem csinált effektíve most semmit, éppen most nem is ül a számítógépnél. Itt is teljesítmény áll a háttérbe. Teljesítmény vagy valamilyen érdem áll a háttérbe, hogy ő már valamit letett az asztalra, megérdemli. Letett az asztalra, valamit, egy érdem áll a háttérbe. És aztán fogom, és az egyik csokit pedig ajándékcsoki bedobom hátra. Aki kapja ma. Akkor tényleg nem áll mögötte se teljesítmény, se érdem, bár esetleg aki ügyesebben kapja el. Úgyhogy egyszerűen hogy kisorsolom, vagy csak úgy odaadom valakinek a csokit, úgy tessék itt egy csoki. És semmi nem áll mögötte. Az volna az ajándék, ami mögött nem áll érdem, nem áll teljesítmény, hanem csak az ajándékot adónak a szeretete. Ez a Krisztus kegyelme. Azt szeretné Jézus ezen a héten is mindannyiunkkal megtapasztaltatni, hogy az ő kegyelme nem vár el tőled érdemet, és nincs is érdemed, és nem is tudsz felmutatni. Nem vár el tőled teljesítményt, és nincs is olyan teljesítmény, amit valaha is elérhetnél, ami méltó lenne az ő kegyelmére. Hanem csak egyszerűen az ő szeretete áll amögött a kegyelem mögött, amögött a jóság mögött, amit veled megéreztet, és amit neked tartogatott. Az ő személye, az ő személyes jósága és szeretete. Mikor reggel felébredsz, akkor azt kell gondolnod, hogy ez a mai napon is Jézus személyes jósága és szeretete, amely végig akar vinni engem. Ugye mennyire jobb érzés, mint arra gondolom, hogy mai nap is össze kell ám keményen szedni magamat, mert valami nagy baj lesz. Én nagyon szeretném, hogyha megnyugodhatnánk ebbe a kegyelembe. És ebbe csak akkor fogunk megnyugodni, amikor feladjuk az állandó bizonyítási vágyat, amikor feladjuk az összehasonlítgatást, amikor feladjuk azt, hogy jobbnak látszódjunk, mint amilyenek vagyunk, hogy dicsekedésünk lehessen különböző dolgokkal, és elismerjük, hogy bár nagyon sok baj van velünk, és a nagyon sok bajra nem is biztos, hogy meg tudjuk mondani a helyes választ, vagy hogy ezt hogyan fogjuk megoldani. De egy még nagyobb Krisztusunk van, aki szeret bennünket, és hordozott eddig, és ezután is hordozni fog. És ezért a Krisztusért érdemes felkelnünk minden nap. Ezért a Krisztusért érdemes élni, szolgálni, megnyitni a szívünket, közösséget vállalni egymással. Ezért a Krisztusért érdemes élni. Imádkozzunk. Uram Jézus, te látod, hogy melyikünk a jelenlevők közül, aki sokkal inkább a törvény hamis felhasználása által akar jónak feltűnni te előtted. Mire építjük fel egyen-egyenként ezt a megnyugtató önigazolást, hogy velünk azért alapvetően minden rendben van. Urunk Jézus, te látod, hogy ki az, aki nagyon szeret inkább saját maga törvényeket hozni, és ezeket mindig átszabni, átvariálni, hogy most ez érvényes, most az érvényes, most így lesz jó, most úgy lesz jó. Urunk, nagyon nehezen szabadulunk meg ezektől, törvényválogatásoktól és saját törvényeinktől. Te látod, hogy mennyire megkeserít bennünket az összehasonlítgatás, hány hívő közösséget zúz széjjel, és mi magunk is hányszor szigetelődtünk el, akár úgy, hogy az elitbe soroltuk magunkat, akár úgy, hogy a feleslegbe vagy a futottak még kategóriába soroltuk magunkat. Urunk, olyan nehéz ebből kitörni, ebből az állandó összehasonlítgatásból. Hozzád kiáltunk, Úr Jézus. Csak a te elfogadó, szeretetedből fakadó jóságod és kegyelmed tudja meggyőzni a mi félénk szívünket, hogy nálad megnyugodjon, hogy nálad lehorgonyozzon, hogy nálad békességre találjon, hogy nálad feladhatja a dicsekedést, a hasonlítgatást, a bizonyítgatást. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk ebbe belekóstolni egyre többször és egyre mélyebben. Szeretnénk ezt a napot, ezt a hetet is így élni, hogy ennek a jó ízét kóstolgatjuk, érezzük, látjuk és dicsérünk ezért téged, és bátorítunk ezzel másokat. Urunk, köszönjük, hogy erre lehetőséget adsz, és köszönjük, hogy munkálkodsz ezért bennünk. Amen.
Köszönjük Bálintnak ezt a nagyon tartalmas előadást. Hogyha vannak kérdésetek, akkor azt legyetek szívesek most föltenni Bálintnak. Ági?
Aha, hogy mi vagyunk, akik jobbak vagyunk. Igen. Az a kérdés, hogy mi történik akkor, amikor vannak ilyen sztárok a mi szemünkbe, azok a hívő emberek, akik mindent jól csinálnak, vagy akiknek minden jól megy, és az betegíti a szívünket, hogy mi nem tudunk olyanok lenni, vagy úgy csinálni. Jól értem, Ági? Vagy hozzájuk szeretnénk hasonlítani. Ja. Igen. Nagyon érdekes, hogy ismerősömnél több testvér van, és a családba, akinek bizonyos értelemben ilyen nehezen alakul a sorsa, a családba levő lánytestvér, mert hogy hallási problémái voltak az iskolába, és ezért lemaradt, rosszabb tanuló volt, emiatt egy csomószor így megbélyegezték, mire kiderült, hogy valójában az a probléma, hogy nem hall elég jól, és akkor utána, mire ezt próbálták így ellensúlyozni, meg hallókészülék, meg minden, addigra már ő be volt skatujázva, hogy ő már ez, és akkor eleve magát is oda pozícionálta, hogy ő egy sérült, egy gyengébb valaki, aki így kevesebbet tud, kevesebbet érhet el, és az élettől se várjon sok, és akkor körülbelül ez volt, és akkor egyszer a testvérének, aki meg úgymond minden jól ment, akkor egyszer mondta is neki, hogy hát neked ugye könnyű, mert te több egyetemet is végeztél, és mindig jól sikerültek a dolgaid, és anyagilag is mindig jól kerestél, és jobbnál jobb állásokat kaptál, és akkor a testvére így mondta neki, hogy tudod, nem jó szándékomból végeztem ezeket az egyetemeket, hanem mert elveszítettem azt az állást, amiben dolgoztam az egyik végzettségemmel, és kénytelen voltam, hogy egy másik állásban megmaradhassak az állás mellett elvégezni még egyetemeket. Hogy nem azért voltak ilyen állásai, mert ilyen állásokat kerestem, hanem mert sokszor kigolyóztak, vagy kifúrtak helyekről. És nagyon nagy megaláztatásokban volt részem, és általában fogalmam se volt, amikor valahonnan kikerültem, hogy hogyan tovább, miből fogunk a következő pillanatban megélni, vagy mi lesz velünk. És így valahogy a másik is belekóstolhatott, hogy hát nem úgy van, hogy a másiknak sokkal könnyebb, pedig lehet, hogy úgy tűnik. Hogy nagyon könnyen lehet idealizálni embereket, hogy bárcsak olyan lehetnék, vagy az lenne az én életem, mint a nem tudom kinek az élete. De ez is egy hamis összehasonlítgatás. hiszen Isten pont azért egyedinek alkotott bennünket, mert van valami, amit velünk gondoltál, a mi történetünket, a mi életünket, a mi dolgainkat. És azt senki nem élheti meg, és az senkivel nem lehet, ami a mi történetünk Istennel. És azt hiszem, hogy mivel minden történet ennyire egyedi, ezért teljesen felesleges azt mondani, hogy miért más története van egy másik embernek. Hát azért, mert ő ugyanúgy egy egyedi valaki, mint mi. És lehet, hogy mi nem látjuk a teljes történetet, a sajátunkat sem, meg másét sem, de bízhatunk abba, hogy ha ez a történet Jézussal való történet, akkor ez nagyon jó történet lesz. Nem jó válasz, ezt tudom, Ági, mert hogy tudom, hogy ez nagyon el van terjedve, hogy a legtöbb gyülekezetben is, vagy ifibe is van egy úgymond mintaember, vagy mintanő, vagy mintafférfi, vagy mintaházaspár, aki körülbelül azt a szintet lenne jó mindenkinek, vagy ilyesmi elérni. De szerintem, hogyha ezeket az embereket elég közelről ismerjük, akkor lehet, hogy ez a varázs lefoszlik. Tessék! Nem tudom, hogy erre mit mondjak, mert szerintem a legtöbb keresztény ember közel sem annyira ambíciózus, mint lehetne. Szóval a keresztény körökben sokkal inkább azzal találkozom, hogy nem tűzünk ki célokat, vagy nem nagy célokat tűzünk ki, hanem már nekünk mindegy, már kb. Kis időre, míg megyünk a mennybe, addig már mindegy. Kihúzzuk a bárhol. De hogy közben pont Isten kegyelme az, amelyik nagyon ambíciózussá tud tenni. Hogyha Isten megkegyelmezett nekem, ha elfogadott, akkor van egy biztos támogatóm, az Úr Jézus. És akkor bátran előre, és akkor, Uram, mi az a maximum, ami kijöhet az én életemből? Mi az a legtöbb, amit én megtehetnék a te dicsőségedre? Szóval, hogy ez szerintem egy sokkal helyesebb hozzáállás, de ez ritka. Na most konkrétan erre, hogy mi van, hogyha nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogyan az ember szeretné. Én őszintén szóval azt gondoltam, hogy én majd egy nagy gyülekezetet építek, és több más nagy gyülekezeteket fogunk plantálni. Most jelen pillanatban az van, hogy a mi gyülekezetünk éppen egy kicsit fogyóba van. Ennyi év után, de minden a terv szerint, csak az eredmény nem az. És tényleg plantáltunk két gyülekezetet, az egyik már egy másik gyülekezettel, a Talipont egyesült, aki már volt a Talipontban, az ismeri, a másik a Temegény gyülekezet, az még a gyülekezetünkkel van, de az is valószínűleg egy-két éven belül önálló lesz. De hogy egyik sem lett egyenlőre egy nagy, több száz fős gyülekezet, vagy ilyesmi. És volt olyan pillanat, amikor nagyon azt gondoltam, hogy hát teljesen rossz az egész. Talipont először első körbe össze is omlott teljesen. De már volt egy másik gyülekezetplántálás vidéken, Budapest környékén, ami szintén teljesen összeomlott. Tehát, hogy nem sikerültek úgy a dolgok, ahogy szerettem volna. Tehát, ha rajtam múlt volna, akkor már sokkal minden, egészen más dolgokat csináltam volna, és ugye miatt elkeseredtem, de hogy ugyanakkor viszont, hogyha fordítva teszem fel a kérdést, hogy mindezekben a dolgokban megláttam-e Isten munkáját, és megláttam-e az ő kegyelmét, akkor azt mondanám, hogy nagyon. Nagyon. És csak egy példát mondok el nektek. A Talipontnak nem volt helysége. És azt gondoltam, hogy hát eddig úgy volt, hogy ott találkozunk, ahol van egy adott helység. De gondoltam, hogy ez egy istentelen hozzáállás, úgy kell gondolkozni, az Úr hol akarja, hogy legyen, tehát a legjobb helyet kell kinézni, és azt az Úr biztos azt akarja. Gondoltam, Korvin negyedbe akarok menni, körbesétáltam Korvint, itt kellene egy szép nagy lakás, amit gyülekezetté alakítunk. Körülbelül akkor ilyen 20 millió körül voltak ezek az ilyen lakások, plusz az átalakítás, tehát egy ilyen 28-30 millió forinttal kellett volna rendelkeznem, nekem nem volt egy forintom se. Egy forintom nem volt, és akkor gondolkoztam, hogy hát így kell hozzáállni, hogy így előre, tehát hogy így nem a hitetlenség, meg hogy hány forintunk van, hanem hogy hol lenne a jó hely. És akkor kinéztem tényleg, hogy ott lenne a Corvin mozi mellett, és pont akkor egy barátom hívott, hogy ő pont most ingatlanos lett, és kérdezte, hogy érdekel egy ingatlan, és én hát szinte viccből azt mondtam egyből, hogy persze itt a Corvin mozi mellett egy ilyen 100 négyzetméter körül lakás érdekelne. Egyből hozott is egy lakás, meg is néztünk, szuper, pont jó, lift van, tér úgy kialakítható, minden. És hívtam egy vállalkozó barátomat, hogy ő is nézze meg, és akkor, mikor leültünk az ingatlanossal, megnéztük a lakást, beszélgetünk, hogy ez a vállalkozó barátom azt mondja hirtelen, akkor most leelőlegeznénk. De hát nincsen pénz, és ő minden a cégnek megvette ezt a lakást, és odaadta nekünk, és felújította, hogy használjuk gyülekezetként. Hát azt mondjuk, hát így, nem így. Csak a ház, képzétek el, egy hónapon belül kifúrt bennünket onnan, hogy ezt nem használhatjuk gyülekezeti célra, csak lakásként. És nem mehettünk oda többé. Ott volt a megvett ingatlan, átalakítva, gyönyörűen két hónapig, vagy nem tudom, meddig tartottunk ott istentiszteleteket, mindenkinek élvezt, és puf, jött-ment. Ennyi. Hát szerintem sokkal jobb volna úgy ott abba hagyni a történet, nem? Hogy, és megkaptuk a lakást, nem? Tehát eddig nagyon jó a történet. És akkor puf, kikerülünk az utcára, és akkor hát mit csináljunk? Hát, hol lenne jó? És akkor úgy jutottunk a Grundra, hogy elmentünk a Grundra, hát biztos borzasztó drága itt egy helység, nem tudom, hogy hogyan tudjuk kifizetni, hát mindegy, beszélgessünk, hogy szeretnénk bérelni itt helységet. És ahogy beszélgettünk erről, mondták, hogy milyen feltételek vannak, akkor úgy valahogy Isten arra indított, hogy mondjam, hogy egy gyülekezet jönne ide, meg minden. Ez annyira meglepte a Grund vezetőségét, hogy mondták, hogy egy gyülekezet jönne ide a Grundra? Hát ez nagyon jó, hát akkor gyertek, és képzétek, hogy teljesen ingyen adták nekünk a helyet, biztonsági őrrel, világítással, rezsit se fizettünk, berendezték a templomot, minden. Ott tárolhattuk a hangosító eszközöket, így voltunk a Grundon. Ez jobb hely volt, mint a lakás. Szóval azt akarom mondani, hogy ezekben abszolút látom, hogy ezek, amint halljátok a történet, hogy ez nem én csináltam a gyülekezetet, meg kitaláltam, hogy legyen, meg okosan megszerveztem, hanem Isten vezeti és megmutatja magát benne. És amikor az egyház bizonyos értelemben ellehetetlenítette, hogy a Grundon legyen a gyülekezet, hogy kocsmából nem lehet úrvacsorát osztani, mert akkor az nem lesz jó. Persze mindenki, aki ezt mondta, az soha nem volt ott. Aki ott volt, az mind nagyon megérintette Isten jelenléte ott a kocsmában, amikor úrvacsorázunk. Akkor Isten elkészítette, hogy másik gyülekezettel együtt folytatassa a talipont. Ami szintén azt mondanám, hogy emberileg nézve egy esélytelen dolog, egy kihaló, tradicionális gyülekezet, ahol egy ilyen nagyon erős nemzeti vonal volt az utolsó pár emberig, hogy akkor most a Grundról egy kocsmából átköltözik oda egy kicsit ilyen hipster gyülekezet, akkor ezek ugye jól fognak passzolni, nem? Tehát ez mindenki borítékolhatta, hogy ez egy nagyon jó ötlet. És kérdétek, egy csodával határos módon igen. Tehát, hogy megint egy olyan, ami nem az emberek munkája. Szóval ott annál a gyülekezetnél kicsi volt a gyülekezet, most oda ment a talipont, most van egy normális gyülekezet, plusz még befogadtak egy roma gyülekezetet délutánra a templomba, úgyhogy ahol eddig egy istentisztelet alig volt, most kettő istentisztelet van Isten dicsőségére, és a szomszédba fog indulni egy roma szakkollégium, aminek a hátterét lelkileg ez a gyülekezet fogja adni. Akkor most mit panaszkodjak, nem? Látom benne Isten munkáját. És szerintem az egy nagyon nagy váltás, hogy hogyan gondolkoztok a saját életetekről. Azt gondoljátok, hogy na ezt és ezt és ezt kell elérnem, hogy én legyek valaki, vagy letehessek valamit az asztalra, hogy már azt mondtassam, hogy na elértél valamit. De ez baromira mindegy, hogy te mit mondasz, hogy te elértél valamit, meg mit tettél az asztalra. Az a leglényegesebb dolog, hogy Istennek mi a véleménye. Az az, amit tényleg számít. És az Úr azt mondja, rád néz, és azt mondja, jól van, örülök, hogy ezt csinálod. Teljesen mindegy, hogy ez micsoda, egy pici apróság, vagy teljesen mindegy, akkor te a legjobbat csinálod, amit csinálhatsz. Teljesen mindegy, hogy ezen kívül kinek mi a véleménye. Ez egy hitharc egyébként, mert legtöbbször annyira vagyunk bénulva mások véleményét, és annyira kell mindig újból hallani, hogy mit mond Isten, mi Isten véleménye erről, hogyan látja ezt az Úr Jézus. Hogyha ezt így nem teszitek fel ezt a kérdést gyakran, akkor könnyen kétségbe estek. Tessék, Péter! Hova pozícionáljuk magunkat, igen? Ez szerintem nagyon nehéz dolog, és az Új Szövetség is többször foglalkozik vele, például Pál apostol, akit állandóan összehasonlítottak más emberekkel, és sokszor kritika is érte az apostolt, és a korintusi levélben Pál apostolnak kell magyarázni arról, hogy azért ő is apostol. És hogy ha mással nem is, de legalább szenvedéseivel dicsekszik. Tehát, hogy mert gyakorlatilag az volt, hogy őt is besorolták, és összehasonlítgatták, és azt mondták, hát megjelenése erőtelen, levelei dörgedelmesek ugyan. És hogy abszolút nehéz ez, amikor valakit így a csoportba betesznek, hogy te vagy az, aki mindig a második vagy mindig hátulról a második, vagy valahova betesznek, és akkor úgy érzel, hogy egész életedbe mindig ilyen pozícióba, ilyen nehéz pozícióba kell küzdeni. És nagyon érdekes, amit Pál apostol mond, azt mondja, hogy csekély dolog, hogy tőletek ítéltessen meg. Tehát ő azt mondja, hogy ez kicsi dolog, tehát ez nem jelentős, létező dolog, de nem jelentős, hogy mások hova pozícionálnak engem. Aztán folytatja, azt mondja, sőt, én magam sem ítélem meg magamat. Tehát még azt mondja, hogy még az sem megbízható, hogy én hova pozícionálnám magamat. Mert más az, aki engem megítél, és itt Istenre gondol. Hogy azt mondja, hogy igazából az a lényeges dolog, hogy Istennek mi a véleménye. De ott van mások bekategorizáló véleménye, ott van, hogy én hova pozícionálom magamat, de ezek csekély dolgok ahhoz képest, hogy Isten mit mond. De ez Pál apostolnak is egy hitharc. Egy hitharc, és újból és újból oda kell néznie, hogy Istennek mi a véleménye ő róla. Mert nagyon lesújtó lehet mások véleménye. Tessék, tessék. Ja, igen, ez tényleg Tim Kellernek egy prédikáció, arra utaltam, igen. Ez a könyv arról beszél igazából, hogy Amerikában ez egy probléma, hogy az embereknek sok minden általános viselkedésbeli problémáját azzal azonosítják, hogy azért csinálja ezt, mert ki rossz az önbecsülése, és fel kell építeni az önbecsülést. De aztán csináltak kutatásokat, hogy valójában az embereknek általában jó az önbecsülésük, vagy sokkal inkább jobb az önbecsülésük, mint a teljesítményük. Tehát, hogy inkább a túlzott önbecsülés a probléma, mint az alacsony önbecsülés, hogyha így megnézzük statisztikailag. És hogy keresztényként viszont ő azt mondja, hogy az önbecsülésnek nem alacsonynak vagy magasnak kell lenni, vagy megfelelő önbecsüléssel kell rendelkeznünk, hanem ha látjuk, hogy Isten mit tett értünk, akkor nem kell állandóan méregetni magunkat. Nem kell állandóan azzal foglalkozni, hogy akkor most hova pozícionálunk magunkat, vagy mások hova pozícionálunk, hanem Istennél megnyugszik a szívünk, és nem kell annyit foglalkozni magunkkal, és felszabadulunk arra, hogy Istennel foglalkozzunk, vagy Isten dolgaival. Szerintetek igaz az, hogy minél mélyebb a bűnvalló közösség a gyülekezetben, annál kevesebb a szolgálati konfliktus? Tessék! Hogy? Minél kisebb vagy kevésbé mély a bűnbánati közösség, annál több a szolgálati konfliktus. Ez így jobb? Tehát, hogyha van bűnbánati közösség, akkor is lehetnek konfliktusok, csak a kimenete más, ezt mondja Ági.